Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem a héten, és köszönöm, hogy itt vagy.
Természetesen én is üdvözlök mindenkit.
Ha megengedett, kezdjük azzal, amiről nem beszéltünk még múlt héten, mert az adásunk után jött ki, hogy Putyin egy érdekes interjút adott Tucker Carlsonnak, amelyben azért Kárpátalja is szóba került, és hát mintegy cáfolta azt, hogy valaha szóba került volna egyfajta területi felosztás Ukrajna szempontjából. Ez az interjú egyáltalán nyilván azt gondolom, nem kommunikáció szempontból, hogy nem cél nélkül készült. Hogy mit jelent számodra, vagy amikor olvastad, akkor te mit szűrtél le ebből?
Egyrészt meg is hallgattam az interjút. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztonságpolitikai szempontból, hogyha vizsgáljuk, én azért más szempontrendszert használok és nézem. Egyszerűen azért, mert nagyon sok kérdéskör kapcsán Európában több elemző, elsősorban politikai és kommunikációs elemzők így lesöpörték az asztalról azt, hogy igazán Tucker Carlsonnak nem voltak azért kemény kérdései, vagy teljes egészében felmosták vele a padlót. Azért korán sincs erről szó véleményem szerint. Abban van igazság, hogy nagyon nagy mozgástere volt Vlagyimir Putyinnak a beszélgetés során, viszont számtalan olyan dolog egyfajta profilozáson keresztül azért fényt kapott, vagy láthatóvá vált, amiben a mostani helyzetet én bizonyos szempontból egyfajta félelemmel láttam az ő oldaláról rápillantva a háború kapcsán. Az, hogy az elején a beszélgetésnek egy történelmi áttekintést adott, hozzáteszem, ez egy olyan történelmi áttekintés volt, ami az orosz szemszög, és számtalan történelmi csúsztatás volt ebben a levezetésben, történelmi levezetésben, ami egy nagyon fontos dolgot bemutatott, hogy ha Vlagyimir Putyin így gondolja és így látja Ukrajnát, leginkább nem államként, nem is nemzetként, ellengyelesedett oroszokként látja Ukrajnát, vagy olyan megközelítésben, amikor azt mondja, hogy egyáltalán Ukrajna nem is létezett sohasem. Tehát, hogy nem egy létező nemzet, hiszen maga a szó is határt vagy peremvidéken élő embereket jelent. Ez egy olyan fontos kommunikációs ideológia, amit megkövetel a Kreml az összes politikai szereplőjüktől, és ami ennél rosszabb, a katonai szereplők oldaláról is. Azt gondolt végig, hogy amikor egy egész apparátus, egy politikai és társadalmi szervezet és keretrendszer úgy tekint egy államra, hogy az valójában nem létezik, akkor ezen keresztül ezt az államot, ha megtámadják, és ezzel az állam ellen háborút viselnek, ez tulajdonképpen rendben van, hiszen nem egy másik országot támadtak meg. Ilyen szempontból, amikor a kommunikációs elemzők arról beszéltek, hogy ezen lépjünk is át, tehát, hogy ebben nincsen semmi látnivaló ebben a 20-30 percben, ezt a fajta háborús, leegyszerűsítő logikát, amin keresztül tömegeket lehet démonizálni és úgy vezetni egy háborúba, hogy valójában ők nem tekintik ezt háborúnak, ezt piszkosul nem vették észre. Tehát ilyen szempontból annak a fél órának is, vagy 20 percnek is volt haszna az orosz belpolitikai életben és az orosz társadalom számára. És hát voltak nagyon csúnya csúsztatások. Nyilván ebben a történelmi áttekintésben, és ezekre most nem akarok részletesen rápillantani, de abban mindenképpen, és ez a félelem rész, és ez egy külön témakör volt, amikor azt a fajta értelmetlenséget vezette le Putyin elnök a nyugat oldaláról, hogy miért vesznek egyáltalán ebben a háborúban részt, hogy miért akar az Egyesült Államok bármit is Ukrajnában, amikor számtalan problémájuk van otthon. Sok-sok ezer kilométeres távolságból mit keresnek itt? Ezt rá kéne hagyni az ukránokra, akik egyébként valójában ugye nem léteznek, mint nemzet, és rá kéne hagyni Oroszországra. És megint csak azt tudom mondani, nincsen semmifajta látnivaló, Amerika foglalkozzon otthon a problémáival, és ami nagyon-nagyon lényeges, ezt háromszor említette meg az orosz elnök, hogy be kéne fejezni a fegyveres támogatását Ukrajnának. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ebben igazat mondott, hogy ha ez a fegyveres támogatás, vagy fegyverszállításos támogatás befejeződik a nyugat, illetve az Egyesült Államok oldaláról, akkor véget ér a háború. Ez tényleg így van. Nyilván ez lenne a legkényelmesebb Oroszországnak. Nem beszélt a veszteségekről, nem beszélt arról, hogy Oroszországnak ez egy gigantikus erőfeszítés, hogy ebben a háborúban hely tudjon állni. Ami rövid távon, és erről mi is beszélgettünk, a hadigazdálkodásra való áttéréssel most fölpörgette az orosz gazdaságot, de több elemzés most már bemutatta azt, hogy az állam 30-40%-kal dobta meg úgy a fejlesztéseket a katonai megrendeléseken keresztül, ami nyilvánvalóan most jó a gazdaságnak, de ez 3 éven belül adott esetben a visszájára tud fordulni. És az, ami nagyon-nagyon lényeges volt, hogy igazán az Egyesült Államok, ha foglalkozik a saját ügyeivel, és ez az abszolút Trump kommunikációba beilleszthető panel, hogy a nagyok, tehát Oroszország, Kína és az Egyesült Államok jól meg tud egymással beszélni minden, vannak ugyan nemzetek, fél nemzetek, mondjuk ilyen Ukrajna, de mondjuk vannak nemzetek, mint Németország, vannak nemzetek, mint Franciaország, Nagy-Britannia, ők ebből kimaradnak, tehát Európa fölött és Európa országai fölött majd ez a 3 nagy hatalom fog dönteni. Kísértetiesen az a sztálini logika, amit 1945-ben Jaltában láthattunk, ahol a 3 nagyhatalom, akkor még Nagy-Britannia is, tehát ugye az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió végig beszélt és leosztotta az egész világot. Az egyik legkeményebb csúsztatás ebben a kommunikációban az volt, hogy békejobbot nyújtott Oroszország, és esélye lett volna a békének 2022-ben. Ez az állítás önmagában igaz, mert hogyha 2021. decemberében, amit átnyújtott az Egyesült Államok részére a Kreml egyfajta ilyen megállapodás tervezetként, ami úgy nézett ki, hogy a Balti-tengertől az Adriai-tengerig az 1999 előtti határok mögé visszavonul a NATO, ami azt jelenti, hogy teljes egészében Kelet-Európa védtelenné válik, akkor valójában azt mondta Oroszország, hogy elkerülhető lett volna ez az invázió. És hát most tényleg számtalan ilyen volt, csak egyet hadd említsek. A legnagyobb, tehát ez nem csúsztatás, ez hazugság, tehát az a rész, amikor arról beszél Vlagyimir Putyin, hogy ők nem is támadták meg Ukrajnát, tehát hogy ott könyvbe lábadtam. Tehát hogy ez egy akkora hantagolyó volt, amit így elgurított ebben a beszélgetésben, hogy hihetetlen. Igazán az látható, hogy Oroszországnak, és hogyha profilozunk, kellene a béke. Tehát, és ebben az interjúban én azt gondolom, hogy ha egy picit a sorok mögé pillantunk, Vlagyimir Putyinnak jól jönne egy olyan béke, amiről ma már Lavrov beszélt, ugye ma szerda van, igen, ma lesz a műsorunk, bocsánat, és ténylegesen, ahogy te jól látod, hogy a kommunikációban hogyan beszélnek a felek egymással, tehát Putyin elnök felvázolta ezt, hogy lehetne itt békét kötni. Ma már Lavrov, mint külügyminiszter arról beszélt, hogy békejobbot nyújtanának Ukrajnának, természetesen úgy, hogy a megszállt területeket megtartják, és innentől kezdve nem kap semmilyen fajta támogatást Ukrajna, és innentől kezdve nem kell tartani semmitől sem. Most mondom, hogy ha lenne is egy ilyen megállapodás, biztos vagyok benne, hogy 2-3 éven belül Oroszország megtámadná Ukrajnát újból, úgyhogy nyilvánvalóan ezért nem szabad ezt elfogadni, és egy gondolatot még hadd mondjak. A kérdések között azért voltak olyan a napi politikával összefüggő kérdések, amiben arról beszélt a riporter, hogy Európa egyre inkább fél Oroszországtól. És ezzel kapcsolatban Putyin csak legyintett, és mondta, hogy nem kell félni, tehát, hogy dehogy akar Lengyelország vagy Lettország irányába bármilyen fajta támadást elindítani. Annyit szeretnék mondani, hogy ugyanezt, ugyanilyen legyintéssel, bő egy évtizeddel korábban Ukrajna kapcsán is elmondta az orosz elnök, és nézzük meg, hogy végül is hova jutottunk.
A Kreml az interjú után úgy nyilatkozott, hogy igazából azért nagyon fontos interjú ez, mert így kvázi a nyugati vezetők is megismerhették ezt az oldalt. Ez akkor azt jelenti, hogy így üzent Putyin a nyugati vezetőknek, ez az egyik kérdésem. A másik, hogy mindeközben azért Trumpnak is volt egy nyilatkozata, amit azért ide kapcsolnék. amiben körülbelül azt vázolta, hogy Oroszország igazából megtámadhatja azokat, akik nem fizetnek eleget a NATO-ban.
Ez egy eléggé durva mondás volt. Hadd kezdjem innen. Jó? Trump elnök biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági logikájában van egy olyan fajta igazság, ami egy európai kényelmességgel fűzhető össze. Európának tényleg kényelmes volt az, hogy az Egyesült Államok gigapénzeket fordított fegyverkezésre, és ezen keresztül szavatolni tudta Európa biztonságát. Nem most és nem Trump idején találták ki, hogy a GDP arányosan 2%-ot kell a NATO államoknak befizetniük, vagy fejlesztésekre fordítani. És ilyen szempontból az az igazság, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok ország nem hogy 2%-ot, hanem az 1%-ot nem érte el a GDP arányos katonai fejlesztésekben. Tehát az, amikor az Egyesült Államok adott esetben arról beszél, hogy szeretné, hogyha többet fordítanának a szövetségeseik GDP arányosan katonai fejlesztésekre, egyszerűen azért, mert változik a világunk és számtalan biztonságpolitikai kihívás van, akkor ezzel én azt gondolom, nincs baj. Tehát, hogy ebben van igazsága az Egyesült Államoknak. És akkor tegyük hozzá a másik oldalt is. Abban azért nincs, és bocsánat, annyit hadd mondjak még, hogy ez a Trump korszakban, tehát amikor Trump elnök volt, már jelzésként a NATO országok irányába elment ez az információ, és léptek a NATO országok. Tehát olyan szempontból igazságtalan ez a fajta mostani elnök jelölti kampányban elmondott durva mondata, hogy valójában a NATO országok igenis igyekeznek. Csak nincs kapacitás, tehát nem tudnak úgy haladni ezekkel a fejlesztésekkel, és itt jön a másik dolog, amiben azért eléggé álságos. Ezt tegye demokrata, tegye republikánus a kommunikációjában úgymond a NATO fejlesztések zászlajára, mert hogy nem csak Donald Trump oldaláról volt ez a kérés, felvetés, hanem a 90-es években, a 2000-es években, és ez többször szóba került. És voltak olyan lépések, amiben például Németország, vagy Franciaország, illetve Nagy-Britannia is azt mondta, hogy jó, akkor elkezdünk fejleszteni, és ennek kapcsán fölmerült, és erről Orbán Viktor is beszélt bő 2 éve, vagy 3 éve, és egyébként korábban a mostani ellenzékből is többen szóba hozták azt, hogy Európának kellene egy önálló haderő. Amikor Európa ebbe az irányba elindult, és azt gondolta, hogy akkor ebben lépéseket tesz, hadi anyaggyártásban, gyors reagálású katonai erőkben. Hát döbbenetes volt az Egyesült Államok válaszreakciója, és rögtön elkezdték leállítani, hogy erre valójában nincs szükség. Tehát ebben van egy nagyon komoly kettős beszéd, amiben Európa próbált az elmúlt évtizedekben lépni, és ezeknek a lépéseknek jó részét tulajdonképpen az Egyesült Államok fúrta meg. És a mostani helyzetben, az alapkérdésedre visszatérve, azzal, hogy Trump elnök egy ilyen kommunikációs üzenetet szétkürtöl a világban, abszolút össze lehet fésülni, mint ahogy tetted te is. A putyini beszéd, illetve a választási kampányban használt ilyen kommunikációban azt, hogy majd mi nagyok eldöntjük, hogy mi lesz Európában. Ezt nyilvánvalóan nem lehet. Tehát a NATO, mint védelmi szövetségi rendszer nem így működik. Tehát ez úgy védlek meg, ahogy te fizetgetsz. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen furcsa gondolatiság. Különösen úgy, hogy például Lengyelország tavaly már több mint 3%-át költötte a GDP-jének védelmi kiadásokra, és az elkövetkező három évben ez további 3% lesz. Tehát úgy néz ki, hogy 2026-2027-re Lengyelország 6%-át költi a GDP-jének. Tehát igenis Európa igyekszik, és egy ilyen kommunikáció felbátorítja Putyin elnököt arra, hogy a karcsörtető politika mentén adott esetben próbálkozom katonailag Európa ellen.
Ebben mi hol állunk egyébként? Hát, és mennyire reális elvárni egyébként a tagországoktól ezt a 2%-ot mondjuk jelen gazdasági környezetben?
Most kicsit furcsa lesz az, amit mondok, tehát ennek igazán a gazdasági környezethez a mai világban nem szabad, hogy közel legyen. Tehát ugye egy háború van, és ha végig száguldunk így a környező országokon, illetve a NATO országokon, az elmúlt 3 hétben, Anikó, az összes balti állam, tehát Litvánia, Lettország, Észtország, az északi államok Finnország, Svédország, Norvégia, Lengyelország, Németország és Franciaország már arról beszél, hogy az elkövetkező, és itt most különböző megközelítések mentén, van, aki azt mondja, hogy az elkövetkező 3 évben, van, aki 7 évet mond, van, aki 10 évet mond, de ezek az országok mind úgy gondolják, hogy ha nem védekezünk, ha nem indulnak ezek a védelmi fejlesztések el, Oroszországgal háborúba lép Európa, és háborúba lép tulajdonképpen a NATO. Ebben Magyarország, ha jól tudom, a 2%-ot lassan elérjük, tehát a GDP arányos költésekben, és tényleg nagyon komoly fejlesztések indultak el, és ebben hát a szokásos magyar kormányzati politikát láthatjuk, amiben egyrészt mennek a fejlesztések, és próbálunk eleget tenni a NATO követelményeinek, és megfelelni adott esetben már a Trump időszakban, tehát amikor ő kérte, már akkor ezek a fejlesztések elindultak Magyarországon, és eközben azt kommunikáljuk, hogy nincs itt semmi látni, és nincsen baj, mert valójában a NATO nem képes legyőzni Oroszország, valójában nem is akar Oroszország a NATO ellenében semmit sem tenni, és bízni kell Oroszországban. Hadd hozzak egy nagyon rövid kommunikációs és történelmi párhuzamot. 2022. januárjában volt szerintem Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnál, vagy decemberben, nem tudom, tehát 2021. december 2022. január, lehet, hogy mindjárt a fülödben mondják, hogy mikor volt a pontos dátum. De ugye ez azért érdekes, mert a Balaton mellett volt egy frakcióülés, ahol beszámolt Orbán Viktor arról, hogy mi volt egyeztetésben Vlagyimir Putyinnal, és ő annyit mondott, hogy mindenki nyugodjon meg, mert beszélt Putyin elnökkel, és elmondta neki, hogy nem kívánja megtámadni Ukrajnát. Rá egy hónapra, 6 hétre lerohanta Ukrajnát Oroszország, tehát az, hogy mit mond Oroszország egy interjúban Putyin elnök által, vagy egyébként hogy látják Magyarországon ezt az egész kérdéskört, én azt mondom, hogy számtalan ország, amelyeket előbb felsoroltam, hírszerzési, védelmi és ÖSZ-NATO szövetségesi kommunikációban és hírszerzésben azt látja, hogy Oroszország háborúra készül Európa ellenében. Ezt a háborút meg kell akadályozni, ez pedig úgy lehet megakadályozni, hogyha elindulnak ezek a fejlesztések, és a NATO egyre erősebb szövetségesi rendszerben működik együtt. És ebből olyan fajta kibeszélés, amiben arról van szó, hogy hát lehet, hogy megvédünk, lehet, hogy nem. Megnézzük, hogy mennyit fizetsz a kasszánál, ez abszolút egy nagyon rövidlátó megközelítés és gondolkodásmód.
Meg véletlenül nem is lehetséges, hiszen egy szövetségről beszélünk, aminek vannak szabályai, de én meg a magyar vonalon egy nagyon picit azért rajta maradnék, hiszen itt most elhangzott a részedről 3 év, 7 év, 10 év, de hogy egyáltalán, hát hiszen csak oda nézünk, a szomszédunkban háború van, tehát nem vagyunk egy biztonságos környezetben. Ezek a védelmi fejlesztések, ezek elindultak, de azt gondolnám, hogy ez sok év. Tehát egyrészt hol tarthatnak, vagy mennyire lehet felpörgetni mondjuk ilyen típusú védelmi beszerzéseket, tehát hogy mennyire vagyunk biztonságban, amikor mondjuk az elmúlt napokban szakértőkkel beszélgetek, és arra hívták fel a figyelmet, hogy eleve van egy kifejezés, amit én nem ismertem, hogy Magyarországnak nincs műveleti mélysége, tehát gyakorlatilag egyetlen támadással bármi történhet itthon.
Magyarországnak nagyon-nagyon régóta nincsen műveleti mélysége. A trianoni békeszerződés egyik fontos része volt az, hogy Magyarország ne rendelkezzen olyan természetes akadályokkal, folyókkal, például, vagy egy olyan határunk van a 2100 kilométeres magyar határszakaszon, északon, ugye Szlovákiával a Duna vonala, ami egy határszakasz részen egyfajta természetes vízi akadályt képez. Valójában Ukrajnától, hogyha végig tekintünk Szlovéniáig, van egy megközelítőleg 1000-1100 kilométeres határszakaszunk. Ugye ez azért érdekes, mert Ukrajnában is a háború megközelítőleg egy ilyen 1000-1100 kilométeres szakaszon zajlik, ahol nincsen semmifajta természetes akadály. Tehát ha valamilyen fajta támadás érné, váratlan támadás Magyarországot, a műveleti mélység azt jelenti, hogy mint késhavajon jutnának át a támadó erők, és jutnának el Budapestig, mint ahogy ez például 1919-ben megtörtént, tehát román csapatok foglalták el Budapestet, a Tisza vonalában nem sikerült őket megállítani. Tehát van ilyen fajta biztonságpolitikai tapasztalás az elmúlt 100 évben, Ennek ellenére egy szövetségesi rendszerben vagyunk, és a szövetségesi rendszer az, amiben egyfajta védelmi lehetőségeink, biztosítékaink vannak. Nyilván a szövetség szabályait be kell tartani, és ebben van probléma. Tehát nem tudom, hogy ezek a szakértők beszéltek-e arról, hogy mi az, ami miatt tartanunk kell, hogy a szövetségeseink, ha megharagszanak ránk, mert ha megharagszanak és nem védenek, akkor Magyarország igenis bajban van.
Szeretném, hogyha egy kicsit azért még visszautalnánk az előző beszélgetésre, vagy az előző témára, hiszen úgy fogalmaztál, hogy igazából, hogyha megharagszanak ránk, akkor majd nem védenek, és akkor van nyilván civil kérdésem, hogy ájjájáj, egy szövetségről beszélünk, ismételten elmondom, mint ahogy a Trump részénél is felhoztam, aminek szabályai vannak. Akkor ezek a szabályok, ezek rugalmasak? Vagy nem, mondjuk hát ezt az egészet most már fel kéne bontani. Schiffer András például már eleve azt mondja, hogy minek nekünk NATO, itt egy egységes európai haderő kellene. Mi a véleményed?
Hát ez most legalább.
És nyugtassál meg, hogy biztonságban vagyok.
Nyugodj meg, biztonságban vagy.
Még akkor is, hogyha nincs műveleti mélysége Magyarországnak.
Ez egy eléggé összetett kérdés, és ez rögtön három kérdéskör, és akkor megint visszafele haladnék. Tehát az, hogy európai haderő. Még egyszer mondom, ez már felmerült többször. És nagyon-nagyon sok esetben az amerikaiak állították le. És van egy nagyon fontos része, amiben persze nagyon-nagyon jó lenne, ha lenne egy egységes európai haderő, csak ez idő. Egyszerűen kifutottunk az időből. Az, hogy azt a fajta alaptermelési kapacitást, tehát haditermelési kapacitást Európa el tudja érni, ami a hidegháború végét jellemezte, tehát amikor már mindenki érezte, hogy azért ez lecsengőben van, megközelítőleg 8-10 év. Miközben azok a biztonságpolitikai kihívások, amiket látunk, most jelennek meg. És már itt vannak a kapuink előtt. Tehát ilyen szempontból az, hogy ilyen fénysebességgel, vagy ilyen időugrásokkal hirtelen ezt behozzuk, tehát ezt a 8-10 éves lemaradást, ezt nem lehet megtenni, és addig is valahogyan a biztonságunkat szavatolni kell. Erre egyébként a NATO alkalmas. Az, hogy a NATO egy keretrendszer, és a NATO-ban a szabályokat be kell tartani, erre azt tudom válaszolni én is, hogy igen, a szabályokat be kell tartani. Magyarországnak is be kell tartani a szabályokat. Tehát ha a NATO úgy fogalmaz, hogy szüksége van Svédországra, akkor mert hogy egy olyan helyzet van, ahol az északi sarkörtől kezdve a balti tenger térségéig várhatóak olyan katonai műveletek, amiben Svédországra szüksége lehet a NATO-nak, ezen keresztül egyébként Magyarországnak is, akkor iziben szavaznunk kéne. De ma, szerda van, február 14-e, még mindig nem történt meg ezzel kapcsolatban ez a szavazás. Tehát ha azt mondjuk, hogy a védelmi doktrinának és a védelmi problémáinknak a lehető leggyorsabban orvosolva járunk el minden részében, akkor Magyarország nem állhatna így ehhez. És több témakör kapcsán eddig azt fogalmazták meg a NATO oldaláról, hogy szélsőséges vélemények jelentek meg. De volt például a lengyel volt vezérkari főnök, hogyha jól emlékszem, egyenesen úgy fogalmazott, hogy Magyarországot ki kéne dobni a NATO-ból. Tehát ilyen szempontból ez nem jó, amikor ilyen hangok felmerülnek. És az első kérdésedre, tehát így visszafele haladva, ha nem vagyunk a NATO-ban, akkor amilyen fejlesztésekkel most állunk, ahogy a magyar haderő kinéz, a ma biztonságpolitikai kihívásaiban egy önálló Magyarország, tehát mármint a szövetségesi rendszerből kiesett biztonságpolitikai szempontból önálló Magyarország nem képes megvédenie magát egyáltalán. Ilyen szempontból szükségünk van a NATO-ra. Ha ezzel kapcsolatban a kormánypárt oldaláról, vagy bármilyen politikai oldalról valaki mást gondol, akkor téved.
Akkor mi a megoldás? Például megelőzés tekintetében egy katonai hírszerzés erősítése?
Az is Ukrajnának a fegyverszállítások nyugat oldaláról történő folytatása. Hiába mondják azt, hogy Ukrajna valójában, itt most Orbán Viktort idézem, nem védi Európát, hanem a túrót nem. Tehát azzal, hogy nem kell a NATO erőknek közvetlenül fegyveres összecsapásban részt venniük Oroszországgal, azzal, hogy Oroszország hadierejéből, az aktív harckocsizó állományból 3000 harckocsit elpusztított Ukrajna, és ezen keresztül nagyon komolyan legalább 6-8 évre visszavetette az orosz katonai harckocsi ékeket, amelyek egyébként első lépcsős alakulatok oldaláról modern eszközökkel rendelkeztek. Szerintem ezek mind-mind eredmények valójában. Ukrajna úgy harcol Európáért, hogy Európa ezen keresztül tud időt nyerni. És a megoldás nyilván a hírszerzési információk, az egyre szorosabb szövetségesi rendszer, az, hogy föléleszti a nyugat a katonai fejlesztések és a gyártási kapacitásokat, és azért azt ne felejtsük el, és itt van a kutya valójában elásva, mondhat akármit egyébként Donald Trump, az Egyesült Államoknak érdeke, hogy Európa amerikai fegyvereket vegyen. Per pillanat egyszerűen a gyártási kapacitások alacsony szintje miatt Európa nem tud mást vásárolni. Bocsánat, helyesbitek, mert a lengyelek oldaláról láthatunk olyat, hogy Dél-Koreából vásárolnak be eszközöket, vannak saját fejlesztések például Törökországban, de nézzük meg, Törökország is a NATO csatlakozás kapcsán kérte azt, hogy 23 milliárd dollár értékben hadd vásárolhasson amerikai technológiát. Tehát ilyen szempontból az, hogy mit mond a választási kampányban az amerikai elnök, és azt, hogy ezt teljes egészében megeszi, mint kacsa a nokedlit a magyar kormányzat, és azt mondja, hogy ezt mi elhisszük. Most a kampányban mondja ezt Donald Trump. Ha egyébként amerikai elnök lenne, neki elnökként ugyanaz lesz az érdeke, mint most a demokratáknak, hogy minél több fegyvert tudjanak értékesíteni Európában. Ezek a tények.
No, nézzük, mi van a szomszédunkban. Lett egy új főparancsnok, egyrészt profilozhatsz, amit tudom, hogy szeretsz. Mit kell róla tudni, és mi várható tőle, vagy várható-e bármilyen komolyabb fordulat, vagy esemény. Másrészt pedig sikerült egy újabb hadihajót elsüllyeszteni
ma reggel
az ukránoknak. Mi történik?
Megint visszafele haladok, hogyha lehetséges. Nagyon érdekes helyzetet láthatunk a Fekete-tenger térségében. Egyrészt ebben is szeretnék egy kicsit rendet tenni. Nagyon sok helyen lehet azt olvasni, sőt, például az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumában is több vezető, maga a miniszter is arról beszélt, hogy 30-40%-ában elpusztították az ukránok haditengerészet nélkül az orosz fekete-tengeri flottát. Ebből az állítás azon része igaz, hogy olyan műveleteket hajt végre Ukrajna, hogy valójában nem rendelkezik haditengerészettel, és ennek ellenére képes elpusztítani orosz hadihajókat a Fekete-tengeri flottából. De nem beszélhetünk 30-40%-os eredményességről. Az utóbbi időszakban több sikeres támadást hajtottak végre, illetve 2022-ben elsüllyesztették az ászlós hajóját a Fekete-tengeri flottának, ugye a Moszkva rakétacirkálót. Azt láthatjuk, hogy egy teljes egészében új fejezete nyílt a tengeri hadviselésnek. Képes egy ország haditengerészet nélkül, hadihajók nélkül csapásokat végrehajtani egy hadiflotta ellen. Ez pedig a tengeri drónok világát jelenti, amiben áttörést ért el Ukrajna, és képes több száz kilométeres, tehát ilyen 6-700 kilométeres távolságból tengeri drónokat és ezeken keresztül megközelítve orosz hadihajókat a kikötőkben, vagy a kikötők környékén elsüllyeszteni és elpusztítani. Ami azt eredményezi, hogy a Fekete-tenger térségében az a fajta blokád, amit Oroszország szeretett volna például a gabona kereskedelem megakadályozása szempontjából így Ukrajnára rákényszeríteni, ez egyáltalán nem működik, sőt a Fekete-tenger nyugati medencéjéből kiszorították az ukránok Oroszországot, és ma reggel is ez egy eléggé beszédes csapás, amiben egy desszant hajót, ami nem azért lényeges és fáj Oroszországnak, mert partra akartak volna szállni, hanem ilyen desszant hajókkal óriási mennyiségű hadianyagot lehet szállítani, ami most logisztikai szempontból nagyon fáj Oroszországnak, hogy ezek az eszközök így egymás után süllyednek el. És akkor ugranék az új parancsnokra. Igazán két megközelítés ütközött az elmúlt időszakban. Zaluzsnyi, tehát a korábbi vezető, egy sokkal inkább védekező gondolkodásmódban közelített, egy nagyon óvatos katonai hadviselésben közelített az egész háborúhoz, és nagyon sok esetben ellent mert mondani Zelenszkij elnöknek. Addig, amíg az eredmények jöttek, tehát például 2022-ben, 2022 nyár végén, őszén sikerült egy ellentámadást végrehajtani, és Harkiv térségében komoly áttörést elérni. Addig ebből a kibeszélésből, vagy ilyen kommunikációs ellentétből nem volt igazán probléma. A választó vonal ott jött el, amikor a volt ukrán hadsereg parancsnok kommunikációjában cikkeket jelentett meg például, jelentetett meg a nyugaton, nyugati újságokban, és megfogalmazta azt, hogy valami teljesen másfajta hadviselési megközelítésre lenne szükség, és ami ennél keményebb politikai témákba is beleártotta magát, amikor például azt mondta, hogy a mozgósítás kapcsán ő teljes egészében más gondol, mint Zelenszky elnök. Nyilván egy politikus nem hagyhatja, és most vonatkoztassunk el ettől. Katonai és politikai szempontból tudnunk kell, és ezt mindig mondom, és szerintem ezt már így kis újból fújott, hogy a politika a megrendelő a hadsereg oldaláról. Tehát az, hogy mi a cél, azt a politika fogalmazza meg. Az, amikor a katonák elkezdenek azon gondolkodni, hogy ők nem csak azzal foglalkoznának, hogy hogy kell egy háborút megvívni, hanem hogy milyen politikai döntéseket kellene hozni, és hogy kéne irányítani az országot, na ott kezd el itt tikkelni és rángani egy politikusnak a szeme, és azt mondja, hogy na akkor eddig és ne tovább, és akkor innentől kezdve először beszélgessünk, aztán, hogyha ez nem vezet eredményre, akkor valamelyikünknek menni kell. És ezt megfűszerezve még, volt egy olyan probléma, volt ukrán hadseregparancsnokkal, hogy a népszerűségi indexe nem csökkent, sőt bizonyos helyzetekben emelkedett, és nem kicsit, tehát legalább 20-30%-kal feljebb volt, mint Zelenszky elnök politikai megítélése a társadalomban. És ez egyenesen vezetett oda, hogy őt le kellett váltani. Az új parancsnok sokkal fegyelmezettebb, ez a politikának most fontos Ukrajnában. Annak ellenére, hogy az a fajta logika, és én ezt említettem, hogy verseny közben nem váltunk lovat, tehát ez nem jó megközelítés, ezzel nem foglalkozott az ukrán elnök és környezete, és azt mondták, hogy ennek ellenére jöjjön egy új vezető.
Az oroszok se foglalkoztak vele, hányszor beszéltünk erről egyébként, újabb és újabb tábornokok.
Értem, de náluk is láthattuk azt, hogy újabb és újabb tábornokok után újabb és újabb vereségek. Tehát ténylegesen igaz ez a mondás, hogy az esetek nagyobb százalékában nem veszi jól ki magát az, amikor egy ilyen háborús helyzetben, harc közben váltasz parancsnokot. De még egyszer mondom, ennek a katonai és kommunikációs politikai kockázatát úgy döntött Zelenszky elnök, hogy futja. Tehát, hogy ő ezt igenis eldöntötte, és végig is vitték. És mint ahogy mondtam korábban, ez be is következett, tehát nem csak az történt, hogy jött egy új vezető, hanem ezen keresztül egy új csapat jött az ukrán haderőben. És nagyon érdekes, hogy miközben az új parancsnokról köztudott, hogy elsősorban támadó hadműveletekben érzi jól magát, szimplán leárulózták azért, mert hogy Oroszországban született, és ezt már ki is használta az orosz propaganda, mert hogy arról beszélnek, hogy orosz harcol orosszal, tehát egy lám-lám, lecseréltek egy ukrán tábornokot, és egy orosz tettek a helyére, ezzel is bizalmatlanságot gondolnak szítani az ukrán hadvezetésen belül, szerintem ez nem működik. Az új ukrán katonai vezetés is úgy döntött, hogy elsősorban védelmi hadműveleteket hajtanak végre. Nem azért, mert hogy a politikai oldalról ne értenék azt a fajta logikát, amiben az előző parancsnok Zaluzsnyi arról beszélt, hogy el kéne fogadni, hogy bizonyos térségeket megszállva fog tartani Oroszország, és nem lehet ez ellen tenni. Az új parancsnok azt mondta, hogy elfogadja azt a politikai kérést, hogy vissza kell hódítani teljes egészében, vagy vissza kell foglalni, bocsánat, Ukrajna volt területei, de első lépésben, amíg a nyugati támogatás nem érkezik meg, addig nem szabad támadó hadműveleteket végrehajtani. Úgyhogy valójában most Ukrajna nagyon komolyan egy mélységi védelemre tér át, és azt láthatjuk, eddig is tették, de valami hasonló gondolkodásmód jelent meg, amiben másolják az orosz védelmi elgondolásokat, és egy több lépcsős, 3-5 arcvonalas mélységi védelmet építenek ki a front teljes egészében, magyarán ásnak, és ezeket a védelmi rendszereket különböző fegyverrel megerősítik. Ilyen szempontból Oroszország nem rendelkezik most akkora kapacitással, hogy a front egészében áttörést tudjon végrehajtani. egyes szakaszokon, például Avgyívka térségében nagyon közel jár Ukrajna ahhoz, hogy a városvédelme összeomlik, és ott Oroszország egy áttörést ér el, de már készen van Avgyívka mögött egy 5 vonalból álló mélységi védelem, amiben ha előre nyomulnak az oroszok, 8-10 kilométeres távolságban tudnak valamit elérni, és utána újból egy védelmi rendszerbe ütköznek.
Nagyon röviden, és aztán beszéljünk Izraelről, a leváltott parancsnok egyébként lehet politikai potenciális ellenfele Zelenszkinek?
Szerintem nem. Nagyon érdekes az, hogy hogyan reagált a Nyugat. És először figyelmeztették Ukrajnát, hogy ezt nem kéne. Aztán nem az történt, és ebben szerintem igaza lett Zelenszkijének, hogy felemelik a hangjukat, és megemelik a kirúgott katonai parancsnokot, és elkezdik őt támogatni, hanem egyszerűen a Nyugat azt mondta, hogy jó, ez a ti belügyetek, tudomásul vesszük. Felhívták azért nagyon sok dologra a kockázati szempontból Zelenszkij elnök figyelmét. Hagyd mondjak egy extrém példát. Egyes katonai elemzők már arról beszélnek, hogy ha nem kezeli ezt a helyzetet, és nem lesz valamilyen fajta eredmény felmutatva az ukrán haderő részéről, akkor elképzelhető, hogy 2024 májusában, júniusában egy katonai puccsot fogunk látni Ukrajnában. Ebben én nem hiszek, mert ez nem a Nyugat érdeke, tehát még az lenne szép, hogyha tehát valahogyan elindul mondjuk egy fegyverszállítás, és valahogyan fölpörögnek az események, és akkor utána bekövetkezne egy katonai puccs. Tehát bármilyen dolog szervezés alatt lenne, arról nagy valószínűséggel 99,9%-ban Zelenszkij elnök és környezete információt kapna a Nyugattól. De figyelmeztetésként ott van, hogy eredményt kell felmutatni, amit most egyébként Ukrajna visszadobott, és azt mondta, hogy persze akarjuk az eredményeket, jó lenne, hogyha szállítanátok fegyvert. Ennek egy fontos része volt az, hogy az Egyesült Államokban 50%-os sikerről beszélhetünk, hiszen a felsőházban, a szenátusban átment az a döntéscsomag, aminek köszönhetően Ukrajna, Tájván és Izrael megközelítőleg 100 milliárd dolláros katonai segítséghez tud jutni, de ez csak az egyik fele, mert még a képviselőháznak, az alsóháznak döntenie kell és el kell fogadnia. Az, ami érdekes volt, hogy a demokraták mellett közel vagy több mint 20-21 vagy 23, nem tudom most így fejből, republikánus szenátor is úgy szavazott, hogy Ukrajnát és Izraelt, illetve Tájvánt támogatni kell. Viszont az alsóházban sokkal erősebb a republikánus párt, tehát ilyen szempontból, ha ott ezt a döntési javaslatot megfúrják, akkor bajban van még mindig Ukrajna.
Mi történik mindeközben a Közel-Keleten, Izraelben, Gázában?
Egyrészt volt egy tűzszüneti tárgyalás Egyiptomban, ami nem vezetett eredményre, és hogy mennyire rossz a helyzet ezzel kapcsolatban, hadd mondjam, tehát amikor, de nem volt sikeres a tárgyalás, de közben a Nyugat számtalan publicistája, biztonságpolitikai szakértője arról beszélt, hogy mekkora eredmény történt, mert legalább beszéltek egymással a felek. Úgy, hogy egyébként a Hamász nem volt jelen ezen az egyeztetésen. Tehát, bocsánat, én azt gondolom, hogy egyre súlyosabb a helyzet azért, mert látható, hogy Izraelt és a Netanyahu kormányzatot nem érdekli, hogy mit mond a Nyugat. Tehát már a gázai övezet déli részében is nagyon komoly harcok folynak, és mennek tovább úgy a műveletek, hogy a gázai övezet legdélibb részében már, és itt ne városrészt gondoljanak a nézők, hanem ilyen sátortáborok, ahol megközelítőleg 1,5-1,7 millió ember zsúfolódik össze. Ebben a térségben is katonai műveleteket akar végrehajtani Izrael. Ez automatikusan hozza azt, hogy megint rengeteg polgári áldozat lesz. Egyrészt azért, mert a Hamas használja őket élőpajsként, másrészt azért, mert az ilyen műveletekben nem lehet teljes egészében megvédeni a civil lakosságot. Emellett egyre több hírszerzési és konkrét információ lát napvilágot. Már tudjuk azt, hogy nem passzoltak az ezelőtt néhány hónappal én magam is, vagy általam használt adatok a tekintetben, hogy milyen alagútrendszer van a gázai övezetben, jóval több és jóval hosszabb. Tehát úgy látszik, hogy ott is komoly mérnöki teljesítményt tudott fölmutatni A Hamász hasonlóképpen, mint ahogy előbb beszéltük, hogy Ukrajna, illetve Oroszország oldaláról is dolgoznak a katonai mérnökök, közel 1000 kilométeres hálózatról beszélnek már, és még mindig nincs meg minden, tehát pont ahogy itt a bejátszásban láthatták a nézők, tehát hogy tehát bebetonozott, vagy rendesen fölépített alagútrendszerekről beszélünk, tehát nem csak ilyen kézzelásott valamiről, hanem valójában létezik egy föld alatti gázai övezet, ami nem is kicsi, és ilyen szempontból ennek felderítése, birtokba vétele, megsemmisítése egy óriási feladat, ami megint csak azt mutatja, hogy ez nem hetekben, hanem hónapokban lesz mérhető, és mind-mind egy olyan bázis, lehetőségrendszer, ahol a Hamász még mindig el tud rejtőzni. És eközben Izraelben látott napvilágot több olyan belső felvétel, amiben kezd napvilágot látni, hogy milyen pénzösszegek fölött rendelkezik a Hamász. Találtak páncélszekrényeket, amelyekben több millió dollár készpénz állt rendelkezésre. Amikor ezeket végigkövették, akkor kiderült, hogy Katarból rendszeresen érkeztek ilyen táskás emberek a gázai övezetbe komoly pénzösszegekkel, amelyeken keresztül finanszírozni tudták a Hamásznak a támadásait, illetve hát egyáltalán a tisztségviselőket, a kiképzőket, tehát mindenkit, magának az apparátusnak a fizetését is ezen keresztül. És hát óriási probléma az, hogy 130-140 túsz még mindig a Hamász kezében van, az izraeli társadalom egyre inkább türelmetlen, hogy őket valahogyan vissza kéne hozni, miközben közel 30 ember kapcsán Izrael nagyjából tudja, tehát már mint a túszok kapcsán, hogy nagy valószínűséggel nem élnek, de nem tudják ezt úgy bizonyítani. Tehát ez még továbbra is egyfajta kommunikációs Damoklész kardjaként a Netanyahu kormányzat fölött lebeg.
Netanyahu mindeközben úgy nyilatkozik már, hogy ő már látja, elérhető közelségben van igazából a győzelem. Egyrészt szerinted mi számít győzelemnek? Győzelemnek tekinthető-e az, hogyha mondjuk Gázát teljes egészében elfoglalják, hiszen ezért vannak következményei, erről beszéltünk. Másrészt akkor mi várható a következő hetekben, hiszen ahogy mondjuk foglalja el a területet Izrael, és ugye újabb és újabb alagútrendszeres helyek kerülnek elő, én azt gondolnám, hogy akkor azok a terroristák, akik mondjuk ott megbújnak, azok pont, hogy most készülhetnek mondjuk komolyabb válaszcsapásra, vagy akár terrorcselekményre.
Én azt gondolom, hogy a harcok folytatódni fognak, tehát hogy ez nem kérdés. Az alapkérdés az, amit te feltettél, hogy mi számít győzelemnek. Tehát ha azzal kapcsolatban mondja a Netanyahu kormányzat, hogy legyőzték a Hamászt, hogy a gázai övezetet megszállták 100%-osan, és a gázai övezet felszínen lévő részén mindenhol van izraeli katonai alakulat, és igazán az ő tudtuk nélkül nem tud történni semmi a gázai övezetben, és ez a győzelem, akkor erre azt mondom neked, hogy ezt hetekben mérhetően biztosítani tudja Izrael. Ha az a kérdésed, hogy az a győzelem, hogy normalizálódik a helyzet, és mondjuk a legextrémebben mondom, mindenki haza tud menni a gázai övezetben, és a Hamász teljes egészében eltűnt a föld színéről és a föld alól is, mert ugye most már erről is beszélni kell, ilyet nem tudok elképzelni. Ha azt kérdezett tőlem, hogy az a rész teljesül-e, és akkor még ezt is megfejelem egy plusz gondolattal, hogy békében él egymással a palesztin és izraeli nemzet, és valahogyan megtörténik egy normális politikai átmenet a gázai övezetben, és a Hamász eltűnik, és mérsékelt erők normálisan Izraellel jól együttműködve tudják biztosítani a térség nyugalmát, hát ez szerintem 10 években, Anikó, így lehet látni, és így lehet mérni.
Tarjányi Péter, köszönöm. Ennyi fért.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Szép estét, viszontlátásra.